Sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a szombat délelőttön. És az alapigénknél nyissuk meg a Szentírást. Máté Evangélium 11. fejezete, és itt az első 15 verset olvassuk el közösen. Tehát Máté Evangélium 11. fejezetének az első 15 versét olvassuk el. És mikor elvégzi Jézus a 12 tanítványának adott utasítást, elment onnan, hogy tanítson és prédikáljon azoknak városaiban. János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettőt az ő tanítványai közül mondta néki: te vagy é az, aki eljövendő, vagy mást várjunk? És felelvén Jézus mondta nékik: menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amiket hallottok és láttok. A vakok látnak, és a senták járnak. A poklosok megtisztulnak, és a süketek hallanak. A halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangélium hirdettetik. És boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Mikor pedig azok elmentek vala, szólni kezdett Jézus a sokaságnak Jánosról: mit látni mentetek ki a pusztába? Nátszálaté, amit a szél hajtogat? Hát mit látni mentetek ki? Puha ruhába öltözött emberté? Íme, akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. Hát mit látni mentetek ki? Profétáté? Bizony mondom néktek, profétánál is nagyobbat. Mert ő az, akiről megvan írva: íme, én elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki megkészíti előtted a te utadat. Bizony mondom néktek, az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál. A keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. Mert a proféták minnyájon és a törvény Jánosig profétáltak vala, és ha be akarjátok venni, illés ő, aki eljövendő vala. Akinek van füle a hallásra, hallja. Ugye alapigényben azt olvashattuk, hogy keresztelő János követeket küldött Jézushoz. Hát ezek a követek az ő tanítványai voltak, keresztelő Jánosnak a tanítványai. És ugye azzal a feladattal bízta meg a tanítványait, hogy tegyenek fel egy kérdést Jézusnak, és hogy ő válaszoljon erre a keresztelő János számára igen-igen fontos kérdésre. De mielőtt rátérnénk erre, tekintsük át azt, hogy mi mindent is tudunk keresztelő Jánosról, és a munkásságáról, és miért volt szükség arra, hogy követeket küldjön Jézushoz, és miért nem ő személyesen ment oda. Keresztelő Jánosnak már azt látjuk, hogyha olvassuk az evangéliumokat, azt látjuk, hogy a születése sem volt hétköznapi. Ugye szülei idősödő, istenfélő emberek voltak, és ugye nem volt gyermekük, és hát már le kellett mondaniuk arról, hogy saját gyermekük legyen. Ugye Zakariásnak hívták keresztelő Jánosnak az édesapját, ugye Erzsébet volt az édesanyja, és Zakariás pap volt, tehát az ő munkája, feladata az volt, hogy végezze a papi feladatot, amikor ráesett a szolgálatnak az ideje. És az egyik alkalommal, amikor éppen végezte a maga szolgálatát a templomban, akkor megjelent az Úrnak angyala, és közölte vele, hogy fia fog születni, és hogy hívják, hogy nevezzék el majd ezt a gyermeket. Ugye az angyal adja meg, hogy János nevet adjanak neki. És az angyal felsorolta Zakariásnak, hogy a születendő gyermekre mik lesznek a jellemzők, illetve a születésének a körülményeire mik lesznek jellemzők. És a Lukács evangéliumát szeretném fellapozni, hogy az első fejezet 14. versétől olvasnám a 17. versét. Tehát Lukács evangélium első fejezet 14. verstől a 17. versig olvasom. És lészent enéked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén. Mert nagy lesz az Úr előtt, és bort és részegítőitalt nem iszik, és betelik Szentlélekkel még az ő anyjának méhétől fogva. És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ez ő előtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazat bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. Hát nézzük, mi mindent is mondott itt az angyal, milyen jellemzőket mondott az angyal Zakariásnak, az ő atyának, hogy milyen jellemzői lesznek a megszületendő gyermeknek. Ugye az első ilyen megállapítás, amikor azt mondja, hogy és lészen tenéked örömödre és vigasságodra. Hát el tudjuk képzelni, hogy az idős szülők mennyire örvendhettek, ugye, amikor megszületett a várva várt gyermek, akiért olyan sokat imádkoztak, és hát el tudjuk képzelni, és el tudjuk gondolni, hogy bearanyozta ez a gyermek idős napjaikat. Aztán így folytatja, hogy sokan fognak örvendezni az ő születésén. Hát bizonyára így is történt, hogyha végigolvassuk a Lukács evangélium első fejezetét, és különösképpen, hogyha belegondolunk abba, amit a 6. versben olvashatunk erről a házaspárról, azt mondja az ige, hogy Isten félőek voltak mind a ketten, igazak, és Isten, tehát mind a ketten igazak valának az Isten előtt. És ezt olvashatjuk a Lukács evangélium első fejezet 58. versében, hogy a szomszédok és a rokonok együtt örültek velük. Tehát örültek az ő örömüknek, mert nagyon szeretetre méltó emberek voltak. Nagyon kedves, aranyos házaspár lehetett. És ugye azt is olvashatjuk, hogy Mária, ugye, aki rokona volt Erzsébetnek, ugye, amikor meghallotta a hírt, akkor meglátogatta Erzsébetet, és ő is ott volt, és együtt örült az ő örömüknek. Aztán így folytatja az ige, hogy mert nagy lészen az Úr előtt. De ki lehet Isten előtt nagy? Hát nyilván nem az, aki magát nagynak tartja, és az sem, akit az emberek nagynak tartanak, mert ugye mi emberek nagyon sokszor félreismerjük a másikat, az érzelmeink vezérelnek bennünket, és el tudnak bennünket rossz irányba vezetni. Ha belegondolunk, hogy nekünk milyen rossz az ítélő képességünk, gondoljunk csak a tanítványokra, hogy ők Júdást hogy látták. Ugye egészen másként gondolkodtak felőle, mint maga Jézus. Ez Isten előtt mindig az a nagy, és Isten azt az ember tartja nagynak, aki engedelmeskedik neki. Aki hűséges és alázatos, és engedelmeskedik az ő parancsolatainak. Tehát nem csak hallgatója az ő igéinek, hanem aki megtartja az Istennek az akaratát. És hát Keresztelő János ilyen volt. Ugye amikor a Jézus keresztségekor felismerte benne Jézusban az Isten fiát, akkor az kizárólag azért lehetett, mert engedelmes volt az Isten akarata iránt. És gyakorlatilag egy ilyen napi kapcsolatban volt az Istennel, és amikor azt mondta, hogy aki azt mondta, hogy akire látod leszállni a szent lelket, az. Tehát ezt onnan tudta, hogy élő kapcsolat volt közte és az Isten között. És ugye meghallotta, nem csak meghallotta azt a halk és szelíd hangot, de ez a halk és szelíd hang folyamatosan képes volt őt vezetni és irányítani. Aztán így folytatja az igénk, hogy és bort és részegítő italt nem iszik, és betelik Szentlélekkel még az ő anyjának méhétől fogva. Ugye ez az ő anyjának méhétől fogva, ez azt jelenti, hogy születésétől fogva. Tehát attól a percre, ahogy ő megszületik. Ugye az Ószövetségben, hogyha valaki az Istennek akarta szentelni magát egy bizonyos ideig, akkor tartózkodnia kellett mindenféle alkoholos italtól, és még tehát minden terméstől, ami a szőlőtőkéről származott. Tehát így kellett magát gyakorlatilag elkülönítenie, és még ilyet olvastunk, hogy ez alatt az idő alatt nem érinthette borotva a fejét, nem érinthetett tisztátalan, stb. Hát keresztelő János az egész életét az Istennek szentelte. Az egész élete ilyen nazireusi élet volt. És hát gyakorlatilag az egész életét a Szentlélek vezetése alatt töltötte. Teljesen Istennek átadott életet élt. Aztán így folytatja az ige, hogy és az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. Hát keresztelő Jánosnak a munkássága erről szólt, ez volt az ő küldetése. Ugye, ahogyan ő beszélt és hirdette az Isten országának az elközelítését, arra az egész ország megmozdult. Tömegek járultak hozzá a Jordánhoz, hogy megkeresztelkedjenek. Ugye csodálatra méltó az a hatalom, ami keresztelő Jánosban megnyilatkozott. Nyilván nem az ő személyének a varázsa volt, ugye, amikor ő prédikált, hanem a benne megnyilatkozó Szentléleknek a hatása, de ő oda szánta magát erre a feladatra, és tehát általa is benne munkálkodhatott a Szentlélek. Keresztelő János nagyon rövid ideig munkálkodott, de ez alatt az idő alatt általánosan felébresztette az emberekben a messiás várást. Az Isten félelmet, Isten félelemre tanította az embereket, és ugye az ebből fakadó bűnbánatra. Ugye ez volt a legfontosabb üzenete, hogy térjetek meg, és bánjátok meg a bűneiteket, mert csak így tudtok az Isten előtt megállni, mert elközelített hozzátok az Istennek országa. És olyan hatalmas munkát végzett keresztelő János, hogy azt láthatjuk, hogy a farizeusok is hozzájöttek. A farizeusok is hallgattak az ő szavára, és a farizeusok is vágyakoztak arra, hogy megkeresztelkedjenek. Aztán ezt is olvashatjuk, hogy és ez ő előtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítsa. Ugye itt az angyal egy proféciát idéz, méghozzá a Malakiás proféta könyvéből, 4. fejezet, 5. 6. versét. Ugye azt mondja, hogy az Illés lelkével és erejével fog munkálkodni, és aki így munkálkodik, az gyakorlatilag reformációt hajt véghez, vagy visz véghez, mint ahogy Illés is, ugye a maga idejében, amikor az egész ország mély válságban volt, mert ugye Akháb elvett feleségül egy pogány feleséget, aki kiirtotta gyakorlatilag az Istennek a papjait, és a helyükbe pedig a maga Baál és Asera papjait ültette. Ugye Illés a munkálkodása révén megtisztította az országot ezektől a bálványoktól, ugye a Baál és az Asera bálványoktól, és ezektől a hamis papoktól, ugye mindegyiket kivégeztette a végén a Kidron patakjánál, és mindezt Illés az Isten hatalmas lelke és ereje által végezte. És ugyanez az erő, és ugyanez a lélek munkálkodott keresztelő Jánosban is, mint amelyik Illésben, hogy ezt a hatalmas munkát el tudja végezni, amely rábízatott. Hát feladata nem kevesebb volt, mint hogy a messiás fellépése előtt, vagy megjelenése előtt megtisztítsa az utat. És ez az útkészítés pedig nem volt más, mint a már említett messiás várásnak a felébresztése, valamint ráébreszteni a népet arra, hogy megtérés és keresztség nélkül nem üdvözülhetnek. Nagyon érdekes, hogy János tényleg rövid ideig munkálkodott, de ez alatt a néhány hónap alatt, ameddig ő munkálkodott, tevékenykedett, gyakorlatilag az egész országot megmozgatta. Ugye a megszületéséről való rövid leírás után ugye nem olvasunk arról, hogy keresztelő János hogy nőtt fel, milyen körülmények között, vagy esetleg milyen munkát végzett volna, mint ahogy a Jézus életéből is ugye csak egyetlen momentumot ismerhetünk meg ugye a gyerekkoráról, vagy az ifjúkoráról, hogy amikor a 12 éves Jézus ott a templomban beszélget a tudósokkal. Keresztelő János életéről semmit nem tudunk, csak ugye azt az időszakot ismerjük, amikor már tehát munkálkodik, és fellép, mint a messiás útkészítője. Azt látjuk, hogy rendkívüli határozottsággal végzi a maga feladatát, kimondva az igazat, megfedve a bűnt, tehát néven nevezve a bűnt, és nem szépítve, nem véve el az élét. És azt látjuk, hogy még a farizeusokra is kimondja, elég kemény azok tehát kemények azok a mondatok, amiket rájuk mond. Ugye ilyeneket olvashatunk, hogy mérges kígyóknak fajzatai. Ugye ezek elég kemény beszédek, hogyha belegondolunk. De azt látjuk, hogy elfogadták tőle ezt a feddő beszédet. És nagyon érdekes, hogy amikor ugyanezeket a mondatokat mondja Jézus, akkor ő ellene ugye mindent elkövetnek, hogy ellehetetlenítsék, és a tekintélyét lerombolják, de Keresztelő Jánosnak a feddéseit szó nélkül elfogadják. Olyan hatással van a munkája az emberekre, hogy ugye a farizeusok meg is keresték őt azzal a mondattal, hogy nem ő-e a messiás. Ugye felteszik neki a kérdést, hogy kicsoda ő. Keresztelő János erre a kérdésre határozott és pontos választ ad. Azt mondja, hogy nem én vagyok a Krisztus. Önmagát kiáltó szóként azonosítja. Ugye azt mondja, hogy kiáltó szó a pusztában. És nagyon érdekes, és nagyon találó ez a kifejezés, ez a név, ha belegondolunk. Ugye a kiáltó szó a pusztában, ugye rövid, ugye, mint ahogy az ő munkássága is elég rövid volt, de messzire elhat. Hogyha a pusztában kiáltunk, az azért hat el messzire, mert semmi nincs, ami akadályozza a hangnak a terjedését és az útját. Tehát gyakorlatilag a Keresztelő János munkássága is pontosan ilyen volt, nem akadályozta őt senki és semmi, nem gáncsoskodott senki, mint ahogy Jézusnak a munkájában, ugye a farizeusok állandóan ott vannak, és ugye próbálnak mindig, úgymond, keresztbe tenni neki, akadályozzák a munkáját. Keresztelő János életében nem volt ilyen probléma, úgymond, hanem haladt a munkája. Rövid volt ugyan, nagyon rövid volt ez a munkásság, de semmi nem akadályozta őt abban, hogy a hangja terjedjen, és eljusson az egész országba. János igaz élete csodálatra késztette az embereket. Elfogadták azt, amit mondott, mert hiteles embernek tartották. Ugye egész életét Isten jelenlétében is irányítás alatt élte le, és így volt lehetséges, hogy tökéletesen felismerte a keresztségért hozzá folyamodó messiást. Ugye ez volt Keresztelő János munkásságának a csúcsa. Gondoljunk bele, hogy ő kapta azt a feladatot, abban a kiváltságban volt része, hogy ő meríthette alá a világ megváltóját, ugye az Istennek a fiát. Micsoda ajándék volt ez, micsoda jutalom volt ez az ő munkásságának a jutalma. És ekkor, amikor ugye megkeresztelte Jézust, akkor a szeme láttára és a füle hallására együtt volt a három isteni személy. Ugye ott állt előtte a fiú, vállára leszállt a Szentlélek, ugye galambformájában is hallotta, a saját füleivel hallotta az atyának a hangját, amint azt mondja, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ugye Jézus miután megkeresztelkedett, megkezdte hivatalos tanítói munkásságát, és ugye a tanítványaival szintén kereszteltek. Bár a János evangéliuma elmondja, hogy Jézus maga nem keresztelt, de a tanítványai kereszteltek. És egy kis idő múlva, egy nagyon-nagyon rövid idő múlva, tehát azt látja János, hogy megkeresztelte Jézust, eltelik egy nagyon-nagyon rövid idő, és azt látja, hogy az emberek Jézushoz kezdenek elmenni. És tömegek járulnak Jézushoz, hallgatják őt, és ugye a tanítványai pedig ezt a tömeget ugye keresztelik. Azzal kellett tehát szembesülnie Keresztelő Jánosnak, mai csúnya szóval élve, hogy a Jézus népszerűsége egyre nagyobb lett, az ő népszerűsége pedig hanyatlott. És hát ugye a tanítványainak, Keresztelő János tanítványainak ez nagyon zokon esett. Nagyon rosszul esett nekik, és hát ugye szóvá tették Keresztelő János előtt. És Keresztelő János nem állt szóba egy pillanatig sem a féltékenységgel. Tehát nem érezte azt, hogy jaj, de rossz most nekem, hogy hát én megkereszteltem Jézust, aztán most tessék, én tőlem elfordulnak az emberek és hozzámennek. Tökéletesen tudta Keresztelő János, hogy ez így van rendjén, mert ez az Isten akarata. Ugye elmondja is a tanítványainak, hogy annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom. Nem volt benne rossz érzés, vagy féltékenység azzal kapcsolatban, hogy tőle fokozatosan fordulnak el az emberek, és Jézus felé fordulnak. Nem volt mire féltékenykednie, hiszen neki ez volt a feladata. Az volt a feladata, hogy előkészítse a messiásnak a messiás útját. Amit ő elkezdett az emberek szívében, azt a megváltó folytatta, átvette, és vitte tökére, és befejezte. A Keresztelő János szerződése gyakorlatilag az előkészítésre szólt. Tehát amikor ő elvégezte ezt a munkát, akkor be is fejezte azt. És magát tökéletesen tudta, hogy ő kicsoda, magát a vőlegény barátjának nevezte, akinek addig tart a küldetése, amíg elő nem készíti az esküvőre a terepet. És amikor azt látja, hogy a vőlegény és a mennyasszony egymásra találtak, és haladnak a dolgok a maguk útján, akkor azt mondja, hogy az én örömöm immár betelt. Elértem azt, ami az én feladatom. Elvégeztem az én küldetésemet. János annyira tökéletesen tisztában volt a saját szerepével és helyével, hogy soha egy percig nem került szereptévesztésbe. Keresztelő Jánosról megállapíthatjuk, hogy ő nem egy hiú ember, nem hiú ember volt. Nem számított neki, hogy mi lesz vele. Nem számított neki, hogy hallgatnak-e rá az emberek, vagy szeretik-e az emberek őt, vagy sem. Neki csak az számít, hogy az a feladat, ami őrá lett bízva, amivel őt megbízta az Isten, hogy azt ő maximálisan elvégezze, és mindent úgy cselekedjen, ahogy a megbízatása szólt. Keresztelő János nem attól érzett elégedettséget, tehát nem attól érezte úgy, hogy jól csináltam a dolgomat, hogyha azt látta, hogy őt mennyire szeretik az emberek, és mennyire tódulnak hozzá, hanem akkor, amikor azt tapasztalta, hogy mennek az emberek Jézushoz, rátaláltak, megtalálták őt, akinek az a feladata azért jött, hogy megtalálja az embereket, és megváltoztassa az ő szívüket. Hogyha azt látja, hogy Jézusnak az útja a sinem van, akkor ő elvégezte a feladatát. Az ő öröme immár betelt. Hogy Keresztelő János mennyire jól végezte a dolgát, mi sem bizonyítja jobban, hogy még Heródesről is azt olvashatjuk, hogy szívesen hallgatta Keresztelő Jánost. És sok mindenben engedett neki. Ugye azonban ugye Heródes eléggé meg volt romolva az ő lelkiismeretében, és amikor Keresztelő János arra figyelmeztette, hogy ez nem jó út, amit jár, hogy az ő feleségén, vagy a testvérének a feleségével él együtt, és hogy Isten sem gyönyörködik ebben, és nem nézi jó szemmel, akkor Heródiás nyomására börtönbe vetette Jánost, hogy így hallgattassa el. De azt látjuk, hogy így került Keresztelő János a börtönbe, itt sínylődött, és a kinti eseményekről kizárólag annyit tudott meg, amennyit az ő tanítványai elmondtak neki. Nyilvánvalóan, amikor személyes benyomást nem tudunk szerezni eseményekről, óvatatlanul át fogjuk venni azoknak a látásmódját, akik engem tájékoztatnak. Hát János tanítványai pedig sajnos nem úgy láttak, nem azzal a szemlélettel látták azokat az eseményeket, amik ugye bekövetkeztek, mert nem az a szemléletmód jellemezte őket, mint ami Keresztelő Jánost jellemezte. Tehát a tanítványaiból hiányzott a Szentlélek. Engedtek a pillanatnyi benyomásuknak, és annak, hogy mikor milyen volt a közhangulat Jézus személyét illetően. És az eléggé változó volt, hogyha végigolvassuk az evangéliumokat, akkor azt látjuk, hogy volt, amikor messiásnak tartották, de volt, amikor a nép hitetőjének. Tehát ez így teljesen hullámzott, attól függően, hogy a farizeusoknak mit sikerült intézni a népnek a gondolkodásmódjában. És hát nyilvánvalóan a Keresztelő Jánosnak a tanítványai sem tudtak mást vinni Jánosnak, amit ők láttak és ők hallottak. Tehát ugye ez eléggé változatos volt. Ugye a Keresztelő János tökéletesen tudta, hogy az a valaki, akit ő megkeresztelt, az valóban az Istennek a fia. Ugye el is mondta, hogy hogy ez az ember olyan különleges és olyan nagy ember, hogy én a sarulya szíját sem vagyok méltó, hogy megoldjam. Tehát ezzel ő tökéletesen tisztában volt. Azonban a börtön egyhangúsága hát idegileg megviseli az embert. Ráadásul ugye a tanítványok is mindenfélével tájékoztatták őt, mindenféle hírekkel érkeztek. És Keresztelő János az őt körülvevő negatív hatások nyomására elbizonytalanodott Jézus személyét illetően. Elhatározta, hogy a végére jár a dolgoknak, hogy bizonyságot keressen, és ugye elküldte az ő hűséges tanítványait Jézushoz. A Máté evangélium 11. fejezetét szeretném még egyszer felolvasni a 2. verstől a 6. versig. János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettőt az ő tanítványai közül, mondani ki, te vagy az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. És felelvén Jézus mondani kik, menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok. A vakok látnak, és a senták járnak, a poklosok megtisztulnak, és a siketek hallanak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangélium hirdettetik. És boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Ugye azt látjuk, hogy János biztosat akar tudni. Mondd meg, sok mindent hallhatunk felőled, sok mindent mondanak felőled, hogy mi biztosak lehetünk afelől, hogy te vagy a messiás. Vagy ha nem te vagy az, akkor mondd meg, egyértelműen is, egyenesen, mint ahogy én is megmondtam, amikor kérdeztek a farizeusok, hogy én vagyok-e a messiás, és én azt mondtam, hogy nem én vagyok az. Hogy ha nem te vagy, akkor mondd meg te is. Ugye Jánosnak ebben az üzenetében benne volt az a kétség is, hogyha nem Jézus a messiás, akkor ő még nem végezte el a feladatát, akkor még neki feladata van. Akkor remélheti azt, hogy kikerül innen a börtönből. Te vagy az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. De milyen érdekes Jézusnak a válasza. Nem azt jelenti ki, hogy menjetek el, és mondjátok meg Jánosnak, hogy igen, én vagyok az, és nyugodj meg. Vajon mitől függhet az, hogy Jézus az egyik embernek kinyilatkoztatja Isten fiúságát, míg a másiknak nem? De hogyha végigolvassuk a Bibliát, akkor a 4 evangéliumot, akkor azt látjuk, hogy vannak emberek, akiknek Jézus azt mondja, hogy igen, én vagyok az, és elfogadják. De van, akinek nem mondja ki egyértelműen, mitől függ ez vajon? Hát nyilvánvalóan azoknak tudja kijelenteni Jézus egyértelműen, hogy ő a messiás, akiknek a szíve teljesen nyitott, és teljesen képes befogadni az igazságot. Mert nincs benne sem elfogultság, vagy hitetlenség, vagy rossz indulat, vagy bizonytalanság, vagy elbizonytalanodás. Mert ezek mind megakadályozzák abban, hogy befogadják az egyértelmű beszédet. Keresztelő János ebben az állapotában nem volt alkalmas arra, hogy Jézus egyértelműen kijelentse előtte, hogy én vagyok a Messiás, hogy nyugodj meg, én vagyok a Krisztus. Mi lett volna Keresztelő Jánosnak a következő gondolata, hogyha ezt az üzenetet küldte volna Jézus a tanítványokkal? Ugye a következő gondolata az lett volna, hogy azt akárki mondhatja magáról. Még néhány üzenet, és János nagyon komolyan elbizonytalanodott volna, és meggyőződött volna arról, hogy nem Jézus az, aki eljövendő. Jézus tökéletesen tudta, hogy mit kell neki üzennie ahhoz, hogy János magához térjen, és hogy mi az, amivel ő helyre tudja tenni hűséges útkészítőjét. Jézus felsorolt pár olyan eseményt, ami jellemzi őt, amit akárki, bárki igazolhat, hogy valóban úgy van. Ugye ilyeneket sorol fel, hogy a vakok látnak, a süketek hallanak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a halottak feltámadnak, és a szegényeknek evangélium hirdettetik. Jézus itt utal néhány messiási proféciára, és Keresztelő Jánosnak ezt tökéletesen értenie kellett. Ugye ráadásul így gyógyítani közönséges földi halandó nem tud. De még ha tudna is, ha még esetleg valami csoda folytán meg is gyógyulnának a betegek, de halottak is feltámadnak. Erre pedig senki más nem képes, csak az Isten. Ugye Nikodémus is megállapítja, amikor Jézust meglátogatja éjszaka, hogy tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul. Mert nem cselekedheti senki ezeket a dolgokat, hanem ha az Isten van ő vele. Ugye az emberek, akik hallgatták Jézust, megállapították róla, hogy úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Aztán azok a szolgák, akiket a farizeusok azért küldtek el, hogy Jézust elfogják, törbecsalják, azt mondták, hogy azért tehetetlenek, nem tudtak mit csinálni, mert embert így beszélni még nem hallottunk. Az emberek és érzékelték azt, hogy Jézus nem akárki, nem közönséges földi halandó. Soha azelőtt a történelmi folytán nem láttak és nem hallottak embert, aki ennyi csodát tudott volna tenni. Azt látjuk Jézus életében, hogy többet gyógyított, mint amennyit tanított. Tehát nagyon sokszor nem is tudott tanítani, mert annyi beteget vittek oda hozzá, hogy azokkal kellett foglalkozni. És azt mutatták a gyógyításai, hogy ő nem csak téríteni akar, úgymond. Neki az egész embernek a jóléte fontos. Nem gyönyörködik az emberi betegségekben, nyomorúságokban. Ilyeneket mondott Jézus, vagy jelentett ki, hogy aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem. Nem volt senki, aki hozzáfordult volna azzal a kéréssel, hogy gyógyítsa meg, vagy ha még nem is kérte, de ott volt a szívében a vágyakozás, hogy Jézus elfordult volna részvétlenül, és ne segített volna rajta. Ez az ő ars etikája, hogy Isten a szeretet. És ebbe az isteni szeretetbe beletartozik a minőségi élet is. Nem csupán a lelki. Ugye mennyire szembeáll az Istennek a filozófiája, felfogása a középkori szellemiségtől, amikor azt mondták, hogy mindegy, hogy milyen állapotban vagy, milyen nyomorúságban vagy, elégedjél meg vele, majd a paradicsomban, majd a más világon, majd kárpótolnak mindenért. Az Isten egészen másként gondolkodik. Ő neki nem csak a hitünkkel, a szolgálatunkkel, hanem ő meg akar bennünket ajándékozni. Meg akar bennünket ajándékozni minőségi élettel, amibe beletartozik az egészség is. És Jézus mindenkit meggyógyított, aki hozzáfordult. Ugye azt mondja Jézus, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. És nekünk is, hiába nincs most itt köztünk fizikailag, de mi is, ha hozzáfordulunk, ha őt kérjük, ami nyomorúságunkban, ami reménytelenségünkben, akkor az a tapasztalatunk, hogy megsegít bennünket az Isten, meghallgat bennünket az Isten. És természetesen nem arról van szó, hogy mindennél fontosabb kell, hogy a fizikai jólétünk legyen, és erre fordítani az összes energiánkat, és semmi mással nem foglalkozni. Isten meghallgat bennünket, hogyha hozzá kiáltunk, de csak annyiban segít meg bennünket, amennyiben azt látja, hogy az nem lesz akadálya a mi üdvösségünknek, hanem tényleg segítséget jelent. Jézus tehát itt a Földön mindent elkövetett, hogy az emberek minőségi életet élhessenek. Szerte járt jó tévén. Ebben lelte örömét. Isteni jellemét nem csak az igazolta, hogy gyógyított, csodákat tett, hanem és ugye tanította az embereket Isten országának a dolgaira, hanem mindezt olyan szeretettel tette, ami nem jellemezhet akárkit. Ugye a farizeusokra egyáltalán nem volt jellemző a szeretet, hogy bármit is azért mondtak volna, mert azt a másikat meg akarták menteni, vagy mert annyira a szeretet vezérelte volna őket. Ugye, amikor ők valamit mondtak, akkor ez a másikat megverte, agyonverte. Jézus soha nem ütött agyon a szavaival senkit, hanem mindig az a gyöngéd szeretet, az a megmenteni akaró szeretet volt jellemző rá. Ugye még az is jellemző volt Jézusra, hogy nem volt sem hiú, sem büszke, sem önelégült, vagy esetleg sértődékeny, vagy bosszúálló. Jézus fölötte állt mindenféle emberi gyengeségnek. Számára az volt a legfontosabb küldetés, hogy véghez vigye az Atya akaratát, megtalálja azt, aki elveszett, és megtartsa azt, aki megtaláltatott. Ráadásul Jézust jellemezte még egy nagyon-nagyon fontos jellemtulajdonság, mégpedig az, hogy ő nem volt gyáva. Keményen megfette a bűnt, különösen a képmutatást. Nem kímélte a farizeusoknak az álnokságait. Nem akart velük jóba lenni, csak azért, hogy mellé álljanak, és ne legyenek olyan ellenségesek vele. És nem félt az irítségüktől sem. Megfette őket, még akkor is, hogyha esetleg a farizeusok felől már nem volt reménysége, ha másért nem azokért, akik előtt a farizeusok példák voltak, és a rossz cselekedeteikkel rossz példát adtak az embereknek. Éppen azért vette meg őket, hogy mindenki előtt világos legyen és tiszta legyen, hogy az az út, amit ők járnak, az nem az Isten útja. Hogy egy egészen más út az, amiben az Isten gyönyörködik. Jézusnak tehát minden megnyilatkozása igazolta azt, hogy nem közönséges, nem hétköznapi ember, hanem valami olyan hatalomnak a tulajdonosa, amely egyértelműen az Istentől származik. Ezért üzente Keresztelő Jánosnak ezt az üzenetet Jézus. János, gondold át, ezek a tulajdonságok megállnak-e a messiás ismérvének a mérlegén? Te döntsd el. Én nem mondom ki. Neked kell a kapott információk alapján összeraknod, és megerősödnöd abban, hogy amiket csinálok, ahogyan élek, amik rám jellemzőek, hogy azok alapján az vagyok-e, vagy sem. Ezt neked kell eldöntened. Én nem adtam rá okot, hogy elbizonytalanodj. Neked kell helyreállítanod magadban, hogy most messiás vagyok, vagy sem. Mielőtt elmentek a Keresztelő Jánosnak a tanítványai, Jézus még ennyit mondott. És boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. És ez egy nagyon finom feddés volt a Keresztelő János részére. János, hogyha átveszed a tanítványainak a gondolkodás módját, elveszíted a boldogságodat is. Elsősorban a lelki békédet veszted el, mert a botránkozásban csalódás van. Ugye, aki megbotránkozik, aki elbizonytalanodik abban, amiben eddig biztos volt, az a botránkozás, az elindítja egy olyan úton, ugye először az örömét veszíti el az ember, aztán a reménységét, és a végén az üdvösségét. Tehát ez az út nem az az út, amely téged az üdvösségre fog elvinni. Márpedig a hit útján vannak olyan időszakok és helyzetek, amikor igenis nem látunk át a homályon. Ilyen helyzeteknek lenniük kell, mert a mi hitünket meg kell próbálnia az Istennek. Nyilván ő tökéletesen tudja azt, hogy mi mennyit érünk, de mi nem tudjuk. Ugye elég egy kis betegség, egy kis nehézség, családi bajok, és mi rögtön bizonytalankodunk. Mert ez azért van, mert mi emberek szeretünk a biztosra menni. Szeretjük a kiszámítható dolgokat. Éppen ezért, hogyha olyan időszak köszön be az életünkben, amikor semmi sem egyértelmű, és semmi sem kiszámítható, akkor mi könnyen elbizonytalanodunk. Lehet, hogy nem is jó helyen vagyok. Ha van Isten, akkor miért nem segít? Lehet, hogy semmi sincs úgy, ahogy eddig hittem? Vagy ellenségemmé lett az Isten, vagy nem szeret, vagy nem is törődik velem? Ugye milyen könnyen előjönnek ezek a fajta gondolatok, amikor nem látjuk a következő lépést, amikor nem tudjuk kiszámítani a következő lépést. Nem kell nekünk ahhoz börtönbe kerülni, hogy kétségeink legyenek. De hova vezetnek bennünket ezek a gondolatok? Oda, hogyha nem térít valaki sürgősen eszünkhöz, akkor elindulunk a hitetlenségnek az útján, a vége pedig nem más, mint hogy elveszítjük az üdvösségünket is. Boldog ember az, aki nem engedi, hogy bármi megrendítse a hitét. Boldog ember az, aki akkor is kitart, hogyha nem lát át a homályon, de tudja, biztos benne, tudja, hogy kinek hitt. Az igazi hit az álhatatos és hűséges. Az, aki bízik az Istenben, az olyan, mint a kejfel Jancsi. Hogyha ki is üti valami, mert hát ember, és szenved tőle, és fáj neki, mert miért ne? Miért ne érhetne bennünket akkor a csapás, hogy tényleg eldőlünk, felborulunk, nem tudunk felállni? De az igazi hit az olyan, hogy az, akit kiüt, az a probléma, az a nehézség, összeszedi magát és feláll, mert van kapaszkodója, mert van Istene. Ahogy Jézus fogalmaz, boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Bármi is érje, bármilyen nehézség is legyen az életében. Bár a Biblia nem tájékoztat bennünket arról, hogy rendbe jött a keresztelő János hite ettől az üzenettől, de mivel nincs folytatása, nem olvasunk másik üzenetről, nem olvasunk arról, hogy esetleg keresztelő Jánosban elmélyült volna a válság, feltételezhetjük, hogy tökéletesen telibe talált Jézusnak az üzenete, és helyre billent benne a régi bizalom Isten iránt. Miután keresztelő János követei elmentek, az ott maradottaknak Jézus még tovább beszélt keresztelő János személyéről és munkásságáról, és a 7. verstől olvasnám a 15. versig. Mikor pedig azok elmentek, szólni kezdett Jézus a sokaságnak Jánosról. Mit látni mentetek ki a pusztába? Nátszálaté, amit a szél hajtogat? Hát mit látni mentetek ki? Puha ruhába öltözött embert é? Íme, akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. Hát mit látni mentetek ki? Profétát é? Bizony mondom néktek, profétánál is nagyobbat. Mert ő az, akiről megvan írva, íme én elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki megkészíti előtted a te utadat. Bizony mondom néktek, az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál. A keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. Mert a proféták minnyájan és a törvény Jánosig profétáltak vele. És ha be akarjátok venni, Illés ő, aki eljövendő volt, akinek van füle a hallásra hallja. Ugye ezeket a szavakat a keresztelő János tanítványai már nem hallották. Jézus a sokaságnak mondta ezt, hogy mint egy helyreállítsa, mint egy rehabilitálja hűséges szolgáját, szolgájának a becsületét, meg a tekintélyét, hogyha az elhangzottak alapján bárkiben is rossz érzés támadott volna keresztelő János személyét, hitét és munkásságát illetően. Ezzel a néhány mondattal Jézus helyre állította, helyre billentette. Bár lehet, hogy most elbizonytalanodott, de hát ebben a helyzetben, amiben keresztelő János van, ki az, aki teljesen határozottan végig megállt volna. Lehet, hogy most meg kellett úgymond feddeni, de rendkívülisége, Isten iránti hűsége minden kétséget kizár. Ugye elmondja Jézus a sokaságnak, hogy vajon hány emberre jellemző az, hogy nem inog különböző tanításoknak a szelétől, hogy megáll stabilan és kitart az Isten akarata mellett. Hogy ezért az igazságért, ami mellett kiállt, vállalja akár a halált is. Hány ember hajlandó abszolút lemondani mindenfajta földi kényelemről, biztonságérzetről, az Isten akaratáért? Ki hajlandó az Isten akaratát tökéletesen véghez vinni, és stabilan megmaradni az igazságban, legyen bármi is a következménye? Keresztelő János így élte le az egész életét. Ő olyan proféta volt, olyan ember volt, akit maga az Isten ismert el nagynak. Azt mondja Jézus, hogy az emberek közül senki sem született, aki nagyobb lenne, mint keresztelő János. Mert senki nincs, senki nem volt található az emberek közül, aki ennyire átadta volna az egész életét az Istennek. Aki ennyire oda szentelte az ő életét az Istennek, mint ő. Ráadásul keresztelő Jánosnak az életét és a munkásságát nem egy profécia jövendölte meg. Hány emberről olvasunk proféciákat, jövendöléseket? Ugye messiási proféciákból nagyon sokat olvashatunk, de emberről, keresztelő Jánoson kívül még a Círus neve van megemlítve az Ézsaiás könyvében. Ezen kívül másról nem olvasunk. A keresztelő János munkásságára igaz, hogy nincs néven nevezve. De az ő munkássága ugye az Ézsaiás próféta könyvében, a Malakiás próféta könyvében olvasható, illetve a Lukács evangélium első fejezetében is olvashatunk róla. Tehát az ő munkásságát, az ő lényét, az ő tulajdonságait proféciák jelentették meg előre. És azzal egyetértünk, hogy az emberek között nem támadott nagyobb keresztelő Jánosnál. Ezt érezzük és értjük mindannyian, hogy miért. Mert látjuk, ugye olvassuk az életét, a munkásságát, hogy az, amit ő véghez vitt, azt nem biztos, hogy bárki utána tudná csinálni. De itt nincs befejezve a mondat, hanem folytatja Jézus ezt a mondatot. Így folytatja, és egy nagyon döbbenetes mondatrésszel folytatja, de aki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál. Hogy is van akkor ez? Most akkor a legnagyobb az emberek között, de a végén még sincs jutalma keresztelő Jánosnak? Valamit csak elrontott a végén, hogy a legkisebb a mennyek országában? Hogy értsük ezt? A Jézus életét szeretném fellapozni a 178. oldalon. És egy kis részt olvasnék. János a próféta összekötő kapocsa két korszak között. Isten képviselőjeként állt elő, hogy megmutassa a kapcsolatot a törvény és a próféták, valamint a keresztény korszak között. Ő volt a kisebb világosság, melyet a nagyobbnak kellett követnie. Eltekintve az örömtől, amit János a küldetése felett érzett, élete szomorú volt. Hangját a pusztán kívül ritkán hallották. Sorsa magányra ítélte. Nem adatott meg neki, hogy meglássa munkájának gyümölcsét. Nem kapta meg az előjogot, hogy Krisztussal lehessen, és lássa a nagyobb világosságot kísérő isteni erő megnyilatkozását. Nem láthatta, hogyan nyeri vissza látását a vak, gyógyul meg a beteg, támad föl a halott. Nem szemlélhette a Krisztus minden szaván átütő fényt, amely bearanyozta a proféciák ígéretét. A legkisebb tanítvány, aki látta Krisztus hatalmas műveit és hallotta szavát, ilyen értelemben nagyobb kíváncságban részesült, mint keresztelő János. Ezért olvassuk, hogy nagyobb, mint ő. Ezt az utolsó mondatot hadd olvassam el még egyszer. A legkisebb tanítvány, aki látta Krisztus hatalmas műveit és hallotta szavát, ilyen értelemben nagyobb kíváncságban részesült, mint keresztelő János. Ezért olvassuk, hogy nagyobb, mint ő. Nem volt meg tehát keresztelő János életében az az öröm, hogy meglátta volna a munkájának a gyümölcsét. Ugye a jelenlevő hallgatóság, tehát akik hallgatták Jézust és látták az ő cselekedeteit, nagyobb kiváltságban részesültek, mint ő, aki hirdette és előkészítette Jézusnak az útját. Ugye a keresztelő János azt hirdette, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa, de a valóságosan elközelített mennyeknek országában már neki nem volt semmilyen része. A 12.-13. versben megfogalmazott erőszakoskodás erről a munkálkodásról szól. Egy másfajta fordítást hadd olvassak fel. Új szövetség egyszerű fordításban. Érdemes néha más fordítást is elolvasni, mert segít bennünket a megértésben. Először hadd olvassam el ezt a két verset, tehát a Károlyi fordítás szerint. Így hangzik, hogy a keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt, mert a proféták minnyáján és a törvény Jánosi profétáltak vala. És akkor ugyanezt olvasnám fel ebben a más fordításban. Bemerítő János megjelenésétől mostanáig a mennyek királysága erőteljesen halad előre, és vannak olyanok, akik erőszakkal próbálják meg a hatalmukba keríteni. János idejéig hirdette ezt minden próféta és a törvény is. Nem tudom, mi volt, vagy mennyire volt ez érthető. Ugye arról szól, tehát ahogyan János hirdette az Isten országát, ez erőteljesen haladt előre, és erőteljesen hatott az embereknek a szívére. Tehát gyakorlatilag egy olyan dolgot kaptak az emberek, amit nem kértek. Tehát hallottak az Isten országáról, tehát ez erőszakkal hatott rájuk. Tehát ez erősen hatott rájuk. És az embereknek, a hallgatóságnak kellett eldönteni, hogy az, amiben ők részesültek, hogy azok a benyomások, amik érték őket, ugye, ahogyan az Isten országa hatolt egyre beljebb és beljebb a szívekbe, hogy azzal ők mit kezdenek. Hogy hallgatnak az Isten országa hívására, elfogadják azt, ami hatol az ő szívükre, hat az ő szívükre, vagy sem. Hogyha igen, akkor az Isten országába is erőszakkal lehet bejutni. Mert ugye maga ez a szó, ez az erőszakoskodás, ez egy negatív kicsengésű szó. Ugye, amikor ezt használjuk, akkor ez egy tehát negatív dologra gondolunk, hogy másokon keresztül taposva, minden áron, csak nekem, csak az én akaratom érvényesüljön, másokat kihasználva. De ugye ez az erőszakoskodás. De ebben az értelemben erőszakosan behatolni úgy lehet a mennyek országába, hogyha a saját lelkemen teszek erőszakot. Tehát nem engedek a késztetésének, hanem magamat megtagadva, magamat legyőzve, az önző természetemet elhagyva, csak is így érhetek célba, máshogy nem. Tehát csak az erőszakoskodók ragadják el azt. Azok fognak bejutni, akik ennek a rám ugye erőszakosan ható dolognak, mert ugye az emberi természet tiltakozik az ellen, hogy elfogadjon olyan tanítást, hogy én csak úgy kerülhetek be az Isten országába, ha megtagadom magam. De ez az egyetlen útja, hogy én ezt befogadom a szívembe, és megtagadom saját magamat. Mert csak így van lehetőségem arra, hogy bejussak az Isten országába. Végül Jézus igazolva útkészítőjét, azzal zárja Keresztelő Jánosról a beszédét, hogy akinek van füle a hallásra, hallja. Vagyis használjátok a fejeteket, és értsétek meg, hogy hogyan lehet Keresztelő János illés. Hát nyilván nem úgy, hogy még egyszer megszületett, hanem úgy, ahogyan Zakariásnak mondta az angyal, megjövendölte ugye a születését, Keresztelő János születését, amikor azt mondta, hogy a gyermek az illés lelkével és erejével fog munkálkodni. Vagyis ugyanaz a lélek működött Keresztelő Jánosban, mint Illésben. Nagyon fontos, hogy ezt megértse a hallgatóság. És végezetül szeretném, hogyha elolvasnánk azt a proféciát, amelyre ugye itt többször is hivatkozott az ige, illetve hivatkoztunk, az a Malakiás prófétának a könyveinek a 4. fejezetének az 5. verse, amely így hangzik: Íme én elküldöm néktek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Ugye az Ószövetség két utolsó igéje Keresztelő János munkásságáról és munkájának a hatásáról szól. Keresztelő János élete és munkássága nem csupán egy történet a Bibliában, ami megiratott a mi tanulságunkra, hanem előre vetíti a mi számunkra, ugye Keresztelő János jelleme, munkássága, Istenhez való hűsége által, hogy nekünk, akik Jézus második eljövetele előtt élünk közvetlenül, hogy nekünk milyennek kell lennünk, hogy mi bennünk is ugyanannak a léleknek kell munkálkodnia, aki a Keresztelő Jánosban is munkálkodott. Érdemes tanulmányozni éppen ezért az életének, a beszédeinek, a viselkedésének a részleteit, hiszen nekünk is ez a feladatunk, hogy előkészítsük Jézus visszajövetelének az útját. Mi vagyunk az a nép, akiknek az a feladat jutott, hogy az atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az atyákhoz fordítsák, hogy az emberek megértsék, és megtalálják az Istent, és higgyenek benne. De ezt mi is csak akkor tudjuk, ezt a feladatot olyan, hogy is mondjam, nagy hatással elvégezni, hogyha bennünk is az Illésnek a lelke, és az Illésnek az ereje munkálkodik. Ugye akkor lehetünk mi is csak kiáltó szó a pusztában, hogyha valóban az Istennek a lelke tud bennünk munkálkodni. Nem kell megijedni a nagy feladattól, hiszen hogyha mi is odaszánjuk magunkat, mint ahogy Keresztelő János is odaszánta magát erre a szolgálatra, ugye nem lesz kisebb az a valaki, aki bennünk munkálkodni fog, mint aki Illésben és Keresztelő Jánosban is munkálkodott. És hát én kívánom mindannyiunknak, hogy legyen a keresztelő János életének a története, a tanulság, ami számunkra, hogy mi is meg tudjuk hozni azt a helyes döntést, hogy odaszánjuk magunkat az Istennek a szolgálatra, és bátran felvállaljuk, akár csak János. Pál apostol szavaival élve, hogy még az életem sem drága nékem, csak hogy a futásomat elvégezzem. Hogy mi is az Illés lelkével és erejével, keresztelő Jánoshoz hasonlóan töltsük be a mi küldetésünket. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy hívsz minket szent hívással, és megbíztál bennünket feladattal, és köszönjük azt, hogy ilyen kiváltságos időszakban élhetünk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked a keresztelő János munkásságát, történetét, amelyet mi szemlélhetünk és olvashatunk. Köszönjük, Istenünk, hogy megismerhettük általa, hogy mit vársz el tőlünk, hogy milyenekké kell nekünk lennünk. Istenünk, segíts meg ebben bennünket, mert azt látjuk, hogy nagyon nagy a mi fogyatékosságunk, hogy mi erre a feladatra, a jelenlegi állapotunkra, hogy a te útkészítőd legyünk, teljességgel alkalmatlanok vagyunk. Segíts meg bennünket, Istenünk, hogy mi felismerjük ezt, és ne csak idáig jussunk el, hanem odáig is, hogy miben van a megoldás, hogy nekünk meg kell hoznunk a döntést, hogy engedelmeskedni és szolgálni akarunk téged. És mint ahogy Jánosnak és Illésnek az életében is láttuk, teljességgel oda szánták magukat neked, és a te szent lelked tudott bennük munkálkodni. És nem a saját erejükből kellett nekik megállni, hanem te ott voltál velük, és megsegítetted őket. Így megfogsz bennünket is segíteni, és nekünk nincs mitől félnünk. Akármilyen félelmetes időszak is következzen ránk. Kérünk, Istenünk, segíts meg, hogy mi meghozzuk ezt a döntést, hogy mi szánjuk oda magunkat, egészen égő áldozatul, hogy a te szent lelked teljességgel tudjon bennünk munkálkodni. Kérünk, segíts bennünket, Urunk, és vezess minket. A te szent fiad nevéért hallgass meg bennünket. Amen. Amen.